Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Pár nap múlva nyit a marosvásárhelyi kürtős kalács. A hírekből tudjuk, hogy a kijárási tilalom alatt az emberek többségének a testmozgás, a rokonok és a barátok látogatása, valamint a kürtős kalács hiányzott a legjobban. A marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalács mindhárom hiányosságot igyekszik pótolni. Mindössze egy pár napot kell még várnia, és újra megnyitja kapuit. Ha kimozdul a házból és felkeres minket, kürtősünkkel meglepve szeretteit, illetve önmagát, már is teljesül mindhárom kívánsága. A digitális világ a lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, hogy a legjobb kürtős sütőt elvitte a koronavírus. Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség, jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. Nyitva szerdától vasárnapig 12 és 19 óra között.
2020. május 12-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális Világot én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. Az egyetemi órák is átkerültek az online térbe. A gyakorlati tantárgyak esetében azonban különösen nehéz feladat az oktatás. Ilyen a fényképészet is, amit online, a számítógép előtt ülve szinte lehetetlen megtanulni, hiszen a szakmát el kell lesni, el kell lopni a profiktól. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb diáknak hiányzik az a hangulat, amit a tanórán éreztek együtt, egy közösségben. A végzős diákoknak ez egy különösen fájó pont, hiszen nem tudják megünnepelni a ballagásukat, nem tudnak úgy elbúcsúzni egymástól, ahogyan az előző években tették a diákok, valamint az államvizsga megírásában is nehezebb dolgok van, hiszen nem tudnak személyesen beszélni a tanárral. Ezen kívül rengetegen maradtak munkanélkül is, mert számos esemény elmaradt, ahova kellett volna fotós, és egyelőre senki nem tudja, hogy ezek mikor indulnak el újra. Témánk fotóóra és fényképészet a karanténban. Meghívott Jakab Tibor, fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten fotóóra és fényképészet a karanténban. Tibor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
Hogyan néz ki egy online fotóóra?
Ez egy érdekes kérdés, és hát a válasz is érdekes szerintem. Először is, ez mikor elindult ez az egész folyamat, egy teljesen ismeretlen terület végül is. Tehát ennek nem volt nagyon amiből inspirálódni, tehát az ember ki kell saját magának alakítson az elképzelése szerint egy minél hatékonyabb módszert végül is, ami nem könnyű. Annál inkább nem könnyű, hogy gyakorlati tárgyról van szó. Nem olyan, mint amikor szövegeket olvasunk és értelmezünk, itt effektív gyakorlatilag kell megtanulni, és mi minden mesterséget, fotográfia is egy gyakorlatot igényel. Na most azt hiába próbálja az ember az online felületek segítségével pótolni, szerintem, ez az én véleményem, nem lehet. Tehát nem, van, amit meg lehet, van, amit nem lehet. Tehát egy bizonyos szintig az elméleti részét mondjuk el lehet sajátítani, meg lehet tárgyalni, erre jó az online felület. Viszont amikor kézbe kell venni a fényképezőgépet, akkor mivel nincs az embernek személyes kontaktusa a hallgatókkal, nem lehet távirányítással, követni se lehet, tehát én nem mondhatom a hallgatónak, hanem most kimegyünk a természetbe, és követjük egymást online-ba, hogy nézzem, hogy te hogy dolgozol, a terepen például hogy állítsz be dolgokat, hogy közelíted meg a témát, és hogy kivitelezed a feladatot. Tehát ezt nem lehet. Na most az, hogy a diák feladat formájába megkapja, ez egy áthidaló dolog, hogy megkapja a feladatot, és akkor ő ezt megpróbálja megoldani. Az elméleti anyagot azt áttárgyalja az ember, megbeszéli, a kérdéseket letisztázza esetleg, amik tisztázásra szorulnak, és akkor mindenki megy és elkészíti az adott témán belüli feladatot, amit utána közösen kiértékelünk, áttárgyalunk, azt már online, úgyhogy mindenki jelen van. Hát ez egy aránylag járható út, viszont a hatékonysága az én véleményem szerint lehet, hogy más nem így tartja. Én úgy látom, hogy ez ennek is hatékonysága minimális. Tehát vannak dolgok, amiket nem lehet pótolni. A személyes kontaktust nem lehet pótolni. Mi minden szakmánál a szakmát el kell lopni. Tehát teljesen más, hogyha kimegyünk gyakorlatozni, ahogy kéne mondjuk az osztállyal, egy bizonyos helyszínre mondjuk riportképeket készíteni. Nálam is van egy fényképezőgép, a hallgatóknál is van fényképezőgép, vagy telefon, amivel attól függ, hogy ki mivel vételez. És akkor ők látják azt, hogy én hogy csinálom, és én is látom, hogy ők hogy csinálják. És akkor esetleg menet közben is lehet beszélgetni, és el tudom mondani, vagy rávilágítok arra, hogy mit nem csinál jól, vagy mit kéne másképp csináljon. Tehát menet közben lehet utasításokat adni, gyakorlati utasításokat, amiket én online nincs, hogy lássam, hogy készítette azokat a képeket. A másik az, hogy minden közösségnek van egy energiája, ami láthatatlan, de ott van, jelen van, ami befolyásolja, tehát egy performatív tér alakul ki, aminek van egy kisugárzása, egy hangulata és egy befolyása. Tehát ezt nem lehet pótolni egy virtuális világba végül is. Ez nagyon sokat befolyásol szerintem. Ez olyan, hogy a stúdió munkánál is, amikor mondjuk portrézunk, van a szemtől szembeli kontaktus a modellel. Állítgatjuk a fényeket. Annak van egy hangulata, egy varázsa, ami befolyása alá keríti úgy a modellt, mint a fotóst. Tehát a fotós is annak a hangulatnak a befolyása alatt alkot és kreál. A modellt viszont befolyásolja a hangulat, a fotózás közti kommunikáció és kommunikálás a fotóssal, aki utasításokat ad neki, aki közben társalog, megpróbálja feloldani a feszültségét a modellnek, tehát felszabadítja, hogy minél természetesebben tudjon viselkedni. Tehát ez egy külön mese, egy külön varázs, egy külön élmény a modell részére is, de a fotósnak is. Tehát ez teljesen személyfüggő, úgyhogy minden egyes modellel más-más lesz a viszony, más-más lesz a hangulat, ami kialakul, és más-más lesz az a tapasztalat, amivel marad mind a két fél. Ezt online abszolút nem lehet pótolni se, egyáltalán megközelíteni se, sőt, megértetni is nagyon nehéz, mert hogyha az ember jelen van, ez a hallgatókra értem, ők is ezt átélik. És egy varázs alá vonja az egész társaságot végül is, és ez nagyon sokat számít, és a közösség ereje és energiája is kihat a hangulatra. Na most ezt online megint nem lehet. Nem lehet egyszerűen, nem hogy pótolni, hanem nem lehet megközelíteni se. Na ezek azok a dolgok, amik elmaradnak. Ez szerintem más gyakorlati mesterségeken, főleg művészi területen belül szerintem ugyanez a mese. Gondolok én itt a színészekre, a más képzőművészeti ágazatokban működő kollégákra. Tehát ez egy nagy veszteség, és szerintem egy pótolhatatlan. Tehát én összetudom hasonlítani, hogy az előző években ezeket az órákat én hogy tartottam, és hogy mindenki milyen tapasztalattal maradt, most viszont ez hiányzik. És ezt nem én mondom, hanem ezt érdekes módon a hallgatók is érzékelik, és hiányolják. Tehát annak ellenére, hogy egy olyan generáció, ami még végül is egy digitális világban, egy virtuális világban növekedik fel, én eleinte azt gondoltam, hogy számukra ez abszolút természetes, és nekik ez nagyon fekszik, ez a munkastílus, és hogy lehet, hogy én vagyok régi módi, aki mondjuk másképp közelíti meg a dolgokat, és más munkamódszereket alkalmaz, de egy érdekes, egy kellemes csalódás volt, amikor a hallgatókról is azt hallottam, hogy ők ezt hiányolják. Hiányolják a közösséget, ami nagyon fontos. Tehát végül is a tanításnak nem csak az a célja, hogy egy bizonyos anyagot átadjunk, vagy különböző információkat átadjunk a hallgatónak, hanem végül is egy emberi kontaktus, egy közösségnevelő szerepe is kell legyen. És én legalábbis személyes tapasztalatomból el tudom mondani, hogy nagyon fontos, hogy a tanár az egy példaképé váljon. Úgy, mint tanító, mint ember is. Tehát egy példaképé váljon, amelyiket bizonyos diák mondjuk magáénak val, úgy, mint mintakép. És ezt követi, és ez nekem is voltak ilyen tanáraim, amelyek egy életre mintaképként szerepelnek, és mai napig is alkalmazom azokat az eljárásokat, vagy azokat az elveket, amik számára fontosak voltak. Ez megint fog hiányozni az ilyen online oktatásban.
Hogyan tudsz te jelen körülmények között oktatni? Egyáltalán hogy lehet így tanítani?
Nehezen lehet tanítani. Tehát egy új terület, ami mondjuk, ami nincs tapasztalat az embernek, tehát mi két hónapja kezdtük el, igaz? Tehát aránylag zéró tapasztalat az ilyen forma távoktatás területén. Kialakul, nem igaz, hogy nem alakul, próbál az ember, állandóan töpreng, megpróbálok minden egyes óra után levonni következtetéseket, hogy hogyan lehetne ezt jobban, hatékonyabban, ezt meg szoktam tárgyalni is a hallgatókkal, hogy ők hogy látják, vagy hogy tudnánk hatékonyabbá tenni az órát. Végül is a lényeg az, hogy minél kevesebbet veszítsenek. Most nem a nyerességről, mert a nyeresség az mindenképpen jóval kevesebb szerintem, mint hogyha rendes fizikai jelenléttel lennének az órák megtartva, de legalább a veszteséget tudjuk minimálisra korlátozni. És ezért én nagyon fontosnak tartom a véleményüket, mert abból lehet következtetni és esetleg átalakítani a munkamódszert, vagy adaptálni a munkamódszert. Lehet ezen is módosítani. Valószínű, hogy ha az ember ezt hosszú távon csinálja, akkor lehet, hogy kialakul egy tapasztalata, és képes rá, hogy így is megoldja, amennyire meg lehet.
Milyen kihívásokban, milyen nehézségekbe ütköztél az online tanítás során?
Hát elsősorban ez, hogy hiányzik az emberi kontaktus, én ezt nagyon fontosnak tartom. Én szeretem, hogy lássam a szemét, akivel nem csak órán, hanem mikor társalgok is, én nem szeretek telefonon beszélni, amennyiben lehet. Telefonon a minimális információt cserét lebonyolítom, de utána én azt szeretem, hogy lássam az embert, akivel tárgyalok, érezzem a jelenlétét, és lássam egyszerűen a reakcióit és a gesztusait. Ez nagyon fontos. Ez egy nagy kihívás, hogy bambulunk a képernyőre, nézzük egymást. Erre lenne egy hasonlóság, amikor elolvasok egy kézzel megírt levelet, vagy elolvasok egy e-mailt. Tehát az egyiknek van egy kisugárzása, azt tudom, hogy egy ilyen emberibb dolog. Kézbe tartok egy tárgyat, amin valaki dolgozott, és szakított az életéből 10 percet, hogy azt megírja, és amennyiben lehet szépen prezentálja. A másik az egy embertelen, tehát nem egy tapintható dolog, amit elolvasok, megkapom benne az információkat, de annyi. Tehát nem érzem a másik szemét, aki nekem írta azt a levelet, a jelenlétét és a személyiségét.
Hogyan látod, a diákok mennyire veszik komolyan az online oktatást, összehasonlítva a rendes offline oktatással?
Itt nem is arról van szó, hogy komolyan venni, vagy nem venni komolyan, mert nem lehet azt mondani, hogy valaki komolytalanul kezeli a dolgot, viszont, amint mondtam, hiányolják a közösséget. Ezt nagyon hiányolják, és szerintem egy évfolyamban, egy osztályban nagyon fontos az összefogása, az összetartozása azoknak a személyeknek, ahogy le tudnak ülni közösen, és megtárgyalnak problémákat, vagy megoldanak problémákat. Ezt nem lehet online, nem lehet egy virtuális világba átvinni. Próbálják átvinni, én ezt észreveszem más területeken is, hogy mindenki átpróbálja vinni az életet egy virtuális világba, és megpróbálja magyarázni azt, hogy ez így jó. Hát nem jó. Szerintem nem jó. Más szerint lehet, hogy jó, lehet én tévedek, de ez az én véleményem. Úgy, ahogy nem ugyanaz, hogy megmagyarázzák nekem, hogy hát nem kell elmenni egy múzeumot látogatni, mert megnézem otthon a számítógépen egy virtuális túrt, képes vagyok végigvinni, végigvezetnek egy múzeumban, hát arra nem vagyok kíváncsi, meg se nézem. Tehát én érezni akarom a helyt, akarom látni, én nem virtuális képeket akarok látni nagymesterek munkájáról, hanem én azt a munkát akarom érezni, akarom látni közelről, érezni annak a kisugárzását, a teremnek a kisugárzását. Tehát ezt nekem nem magyarázza senki, hogy ezt meg lehet oldani online körutakkal, mert nem lehet. A másik dolog szerintem az a kelepce, hogy ezzel a virtuális világba való átvitel az életnek arra is vezet, hogy a fiatalabb generáció, aki nagyon jártas ezen a területen, és rengeteg időt tölt a számítógép előtt, képernyő előtt, és rengeteg ilyen különböző játékokat és ilyen virtuális dolgokat űz, egy idő után abban a tudatban van, és elhiszi, hogy ő ahhoz ért. Tehát én erre azt mondom, hogy például képes vagy megépíteni egy űrhajót számítógép képernyő előtt tökéletesen, de végül is te azt sem tudod, hogy egy csavarhúzó hogy néz ki. Na most, ha te elhiszed, hogy te tényleg képes vagy, az nagyon szomorú. Ez olyan készségeket vezet az agyadba, hogy te ahhoz érsz, amihez végül is nem, hogy nem érsz, hanem egyáltalán még közel se jársz hozzá. Ez megint egy aránylag nagy veszély szerintem ennek az egész virtuális világba való életátvitelnek, mondjuk. Tehát ezt majd megérezzük ennek az eredményét mondjuk évek során, esetleg akkor lehet úgy kiértékelni, mikor eltelik egy bizonyos idő, és visszatekintünk, hogy ez hogy is van. A másik az, hogy a kommunikáció, a rendes, valódi fizikai kommunikáció az megint a jelenlétet igénybe veszi. Az alany az képes kell legyen előadni, megvédeni egy bizonyos álláspontját szóba, tehát nem írásba. Ez megint egy aránylag olyan dolog, amit észre lehet tenni a mai világban, hogy mindenki csettel, meg írogat, de hogyha oda teszed, hogy azt elmondja, amit leírt, nem képes rá. Mert nincs kialakulva a beszédkészsége, a kommunikációs készsége, egyáltalán nincs kialakulva, és nem tudja elmondani, nem tudja előadni, nem tud meggyőzni, nincs megjelenése, előadó képessége, ezek mind kimaradnak ezzel a sok számítógépes megoldással. És ez megint nagyon fontos szerintem, hogy képes legyen az ember kommunikálni, és megvédeni bizonyos álláspontját, előadni bizonyos dolgokat, és meggyőzővé válni. Tehát, hogy meggyőzze a másikat az ő igazságáról, vagy nem. Tehát ez megint egy képességet igényel, és rengeteg gyakorlatot, ami megint online nem lehet megvalósítani online felületeken.
Miből maradt ki ez a generáció, ezek az évfolyamok, akik most egyetemre járnak, szemben a régebbi generációkkal? Mit veszítenek ők?
Hát nagyjából a közösségi életet, és olyan élményeket, hát most gondolok a végzős évfolyamra, tehát egy ballagás, egy évfolyamnak a ballagása élménye, hát az egy életre szóló élmény, az nem minden nap van valakinek az életében. Ettől automatikusan megfosztódnak az évvégi bulikról, amikor az összekovácsolt társaság leül, viccelődik, sörözget egyet, elbeszélget. Tehát ezek mind olyan dolgok, a barátságok, a személyi kontaktusok megszűnnek. Ez megint egy nagyon szomorú dolognak tartom. Tehát a közösséget szétverjük. Ennek az online felületi oktatás, meg nem csak oktatás, mert mindenben érvényes. Ennek a segítségével szétverjük a közösségeket, amelyek olyan fontosak, mint tudjuk, minden kultúrában. A közösség, a közösségépítés, tehát a barátságok, amik ezekből születnek, amik egy életre szólnak, mert valószínű, hogy az egyetem után is még a volt végzős hallgatók még összetalálkoznak különböző területeken, vagy összedolgoznak bizonyos területeken, tudnak kollaborálni, mivel ismerik egymást, tudják, hogy ki mit gondol, főleg aki hasonló gondolkodásmódú. Úgyhogy ez megint egy olyan dolog, amit veszítenek. Igen, veszítenek ezzel.
Térjünk át a fotózás részére. Mit lehet a karanténban fotózni?
Hát a karanténban fotózni, hát mit mondjak, azt egyszer tudom mondani, hogy mit nem lehet. Például riportképeket nem lehet, terepre menni nem lehet, modelleket fotózni közösségben nem lehet, hát az, hogy otthon valakit oda teszel a családból, és azt fotózgatod, tehát az egy dolog, de az, hogy egy idegen modellt, vagy alanyt, akár kiválaszál, akár egy személyiséget, akiről egy portrét akarsz készíteni, egy portré sorozatot akarsz készíteni, ami egy előkészületet, egy gyakorlati felkészültséget, egy kommunikációt igényel, az megint kimarad. Tehát benn a házba, hogy fotózni, hát rengeteg ilyen, manapság rengeteg ilyen fotó kiállítás is van, vagy szerveződik ezen a témán, hogy a karantén. Én is be kell valljam, hogy én is kértem például a hallgatóimtól ennek a tematikának belül, hogy ő hogy éli meg. Tehát próbálja képekkel visszaadni, hogy ő ezt a bezártságot, ezt a karantént hogy éli meg. Lehet az egy kép, lehet az egy képsorozat, a lényeg az, hogy tükrözze az ő lelkivilágát, vagy azt, hogy ő hogy éli meg ezt az egészet. Tehát ez például egy olyan téma, amit lehet karanténban fotózni, ki lehet dolgozni, el lehet gondolkozni rajta, de rengeteg ilyen nemzetközi fotokiállítás is megjelent most, amire meghívásokat kaptam, hogy a bezártság téma, vagy a karantén témával, tehát a lényeg például az egyiknél, amelyik az Arab Emirátusokban van szervezve, annál az, hogy bent legyen, tehát zárt területen legyen fotózva, tehát nem kinn a szabadba, és amennyiben lehet, tehát látszódjon a képen, valami utaljon arra, hogy ez bent van. Tehát látszódjon egy ablak belülről kifele fotózva, vagy egy ajtó, amelyik belül van, és be van zárva. Tehát legyen befoglalva a képbe, és az bizonyítsa azt, hogy ez igen bent készült, nem kint, még az udvaron se, Holott a karantén alatt, hát akinek udvara van, az az udvaron is bezártságot élvez, attól, hogy kimegy az udvarra, de ez ki van ejtve, tehát ez kizárt, hogy a képek ilyen jellegűek legyenek. Hát mit mondjuk, rengeteg, tehát ha megfigyeljük, hogy ez a karantén alatt akár Facebookon mennyi és hány fajta kép jelenik meg, hát én sokszor elszörnyűködök, hogy az emberi agy hova tud lerombolódni, vagy elfajulni, tehát olyan képeket tesznek fel egyesek, és úgy érzik, hogy muszáj megmutassák, hogy ezt más is lássa, hogy ő most mit tudom én, mit csinált, vagy hogy milyen vicces, vagy számára vicces pozícióba fotózza le magát, vagy valami számára vicces dolgot művel, de végül is ez nem is annyira vicces számomra, sokszor elszomorító, hogy egy felnőtt ember mondjuk ide süllyedjen le. Nem tudom, lehet tévedek, lehet ez az én ízlésvilágom, de furcsa, sokszor meglepődök, főleg ha olyan személyeknek a munkáit látom, akiket ismerek, és akikből nem néztem volna ki bizonyos dolgokat. Hát itt bizony lehetőség adódik, hogy megismerem azt az oldalukat, amelyeket nem ismertem addig, hál' Istennek. De ez van, ez a pakliba van, és ez ilyen. Tehát valószínű, hogy ez a bezártság egy bizonyos átalakulást hoz az emberi elmébe is. Tehát átalakul még a világnézetünk is bizonyos szempontból.
Hogyan néz neki egy online fotókiállítás? Említetted, hogy szervező félben van egy ilyesmi is.
Hát azt úgy, hogy beküldik a résztvevők a fotókat online. Egy zsűri elbírja a képeket online, és utána a szelektált fotókat kiállítják online. Tehát mit mondjak? Ezzel elmondtam mindent, hogy én ezt mennyire tartom értelmesnek, és egyáltalán mennyire lehet egy ilyesmit kiállításnak nevezni. Nem tudom. Tehát én a kiállítással azt elsősorban azt értem, amikor van egy galéria, és fizikailag elkészített munkák, alkotások vannak a falokon. Hogy amellett esetleg ilyen különböző audiovizuális médiaeszközöket használunk, hogy ezeket fokozzuk, az tökéletes dolog, tehát az, hogy közbevetítünk, vagy a hangulatot bizonyos források felhasználásával fokozzuk, vagy átalakítsuk, ez hozzátartozik. Ez egy tökéletes dolog. De hogy csupán átvinni arra az egészet, hogy egy online felületben még annyira se, hogy mondjuk egy terembe vetítsék. Mert vannak ilyen nemzetközi kiállítások, ahol digitális munkákkal lehet részt venni, világszintű kiállítások, de az megvan, hogy a válogatott és a díjazott képeket, azokat különböző, tehát több alkalommal egy közönségnek vetítik. Tehát az érdeklődő közönségnek vetítik. Tehát egy terem egy moziteremben mondjuk ezeket nagy méretben levetítik, kommentálják őket, és a kiszelektált képek alapján egy nyomtatott katalógus is készül, vagy egy digitális formátumban elkészült DVD-re lementett katalógus készül, amit a résztvevők megkapnak, megmarad nekik bizonyítéknak és emléknek, és a nézők is, az érdeklődők ezt készhez kapják, és ezt otthon, hogyha neki tetszett a kiállítást, akkor megnézheti, megoszthatja másokkal az élményeit. Tehát ezt elfogadhatónak tartom, de most azért, hogy csináljunk egy olyan kiállítást, ami nem közönségnek szól, hanem egyszerűen feltöltjük, és akkor, hogy ez olyan, mint az ilyen lájkolós kiállítások, hogy azok a képek nyernek, amelyek sok lájkot kapnak. Csak ilyen fotós kiállításokat, főleg amatőr szinten szokták ezeket szervezni, akkor mindenki olyan büszke, hogy neki hány lájkja van, és az alapján ő első díjat kap. És holott egy olyan képről beszélünk, aminek se kompozíciója, se művészi értéke, semmi nincs. A veszély az, hogy az, aki mondjuk pályakezdő, és lát ilyen képeket, ilyen díjnyertes képeket, amelyikeket ilyen lájkolás alapján díjaztak, ő azokat elfogadja, hogy azok modellek, tehát hogy azok a jó képek, és megpróbál ő is olyanokat készíteni. És ez a nagy veszély, és a nagy kelepce, amibe esik, hogyha olyan képeket próbál másolni, vagy etalonnak tekinteni, amiket nem hozzáértő készített, és nem hozzáértő értékelt. Tehát ez megint egy nagy veszélye a felületnek, és én mindig azt szoktam ajánlani a hallgatóknak is, hogy aki néz, tehát akar nézni online, interneten különböző alkotásokat, fotókat, vagy műalkotásokat, csak is professzionális oldalakat használjon. Tehát olyan oldalakat, amelyikeket hozzáértő profik készítenek, és a profiknak szól. Na, azokat lehet nézni, és azokból lehet tanulni, azokból a látható munkákból, képekből, de semmi esetre ne próbálják azokat másolgatni, és azokat nézegetni. Végül is félrevezető az egész, és nagyon nagy kárt okozhat akár tehetséges emberekbe.
Mi a helyzet magukkal, a fotósokkal? Milyen kihívásokkal szembesülnek most azok, akik eddig ebből éltek meg?
Hát ez megint egy olyan, mint a vendéglősök. Tehát egyszerűen egyik nem napról a másikra, hanem egyik percről a másikra munkanélkül maradtak. Tehát gondolok azokra, akik mondjuk esküvőfotósok, ballagó fotókat készítettek, vagy különböző eseményekről készítettek fotókat. Tehát ezek munkanélkülieké váltak, így egy pillantás alatt, egy csatintás alatt, és nem csak, hogy azzá váltak, hanem az nem látszik a kiút se ebből, hogy ez mikor lesz még egyszer lehető, hogy ezt gyakorolják. Mert az, hogy egyhamar nem lesznek olyan esküvők, amelyek tömegeket vonnak össze, vagy olyan események, hát az beláthatatlan, hogy az mikor lesz. Na most az, aki ebből élt, az nagyon szomorú, főleg, hogyha úgy élt ebből, hogy ehhez értett csak, és semmi máshoz. Vagy akik filmezték ezeket az eseményeket, esküvőket, ugyanúgy. Tehát azok is teljesen munkanélkül maradtak. Azok, akik előkészítették ezeket a képek alapján elkészült albumokat. Tehát itt több ágazatot nem csak maga a fotóst érinti, hanem érinti a fotóst, mint személy, aki mondjuk a végrehajtó. Érinti a fotolabort, amelyik a képeket kinyomtatta a digitális felvételek alapján. Érinti azokat, akik a képek alapján albumokat nyomtattak. Tehát ez egy egész iparág. Érinti azokat, akik a felszerelést készítik, mert ha nem fotózunk, nem kopik a felszerelést, tehát nem vesz új felszerelést. Különböző ilyen mellékletként használt tárgyakat, kellékeket, azokat is érinti azt az ipart, mert nem fogynak. Az esküvőiparon nem beszélek, tehát elkezdve a virágkölteményeket készítők, a vendéglősök, tehát egy egész iparág, tehát rengeteg mindent érint. Rengeteg mindent érint, és ezeknek végül is egy töredéke a fotós és a filmes, aki egyszerűen elvesztette a munkáját, és nem is látja a kiutat, hogy ez mikor lesz újra lehetséges, hogy ő ezt tudja csinálni. Én azokat sajnálom, akik például előző években voltak olyan hallgatók is, akik ilyen fotószerelmesei váltak, és nekik egy elég jó ilyen kiegészítő tevékenység volt, hogy az egyetemen mondjuk jobban fent tudják tartani magukat. Gondolok azok, akik nehezebb anyagi helyzettel küzdtek, hogy készítettek ballagó képeket, vagy akár hát esküvőt nem éppen vállaltak be, de ballagó képeket, vagy keresztelőn, vagy kisgyerekekről, vagy ilyen családi összejövetelekről készítettek fotókat, és ez egy mondjuk egy ilyen nagyon jó mellékjövedelem volt, amivel ők a tanulmányaik alatt tudtak venni maguknak olyan dolgokat, mondjuk könyveket, vagy akár aki fotóban gondolkodott, tudott egy jobb fényképezőgépet venni magának, ami a jövőre nézve biztosított neki egy olyan kelléket, amivel tudott kreálni akár művészi fotókat, akár a megélhetéséhez egy kapaszkodó volt végül is. Na ezeket sajnálom tényleg, mert ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt, és nagyon jó volt. Plusz, hogy rögtön tud gyümölcsöztetni azokat a tudásokat, amiket ő elsajátított az egyetemen az órák alatt, és ez megint egy plusz motiváció volt, hogy látta, hogy van értelme annak, amit ő tanul, és hogy ezt tudja is alkalmazni nagyon rövid idő alatt. Tehát ez, mondom, ez nagyon jó dolog volt, és ezek megint elestek ezek a dolgok ezzel a mesével.
Térjünk vissza az oktatásra. Mennyire nehezíti meg a karantén az oktatás helyzetét? Gondolok itt inkább a jövőre.
Azt se lehet tudni, hogy a jövőre nézve én csak remélkedni merek, hogy ez lejár. Tehát lejár ez az egész história, és visszatérünk a normális kerékvágásba és a normális stílusú tanításba, ahogy kéne. Én remélni merek, csak az ötlettől is borzongok, hogy ez egy hosszabb távú dologá váljon, vagy ne talán megszokottá váljon. Én ezt nagyon nem szeretném személy szerint. Lehet, hogy van, aki szereti, ez megint csak a személyes véleményem. Mindenki másképp látja, én így látom, tehát én óvakodnék tőle nagyon, és nagyon remélem, hogy ez nem lesz egy maradandó dolog, mert én nem látom helyesnek, mondjam így, vagy nem látom eléggé hatékonynak. Bizonyos területeken valószínű, hogy működik, és nincs semmi probléma vele, de nem látom hatékonynak a gyakorlati tantárgyaknál, a művészi tantárgyaknál, semmi esetre nem látom. Tehát nem lehet bizonyos dolgokat pótolni. Azon kívül, amit mondtam, a közösség összekovácsolása és a közösségi élet kialakulása, hát ez egy nagyon fontos dolog, tehát a tanítása nem csak a tananyag átadásából áll, hanem sokkal komplexebb dolog, és a közösség végül is az a hallgató végül is ott az iskolába, és ott kezd ember és közösségi tagá válni, és beilleszkedni egy közösségbe, elsajátítani a közösségi szabályokat, meg a közösségnek a működésének a szabályait, amit nem lehet online otthon ülve. Ülünk otthon. Na és akkor ülünk otthon, és várjuk, hogy pottyanjon ránk mi. Tehát én sokkal nagyobb veszélynek tartom a következményeket, mint azt, hogy most kimegyünk, és akkor megfertőződünk. Hát benne van a pakliba, előfordul, elüthet az autó. Igaz? Az úton. Akkor az ember azt jelenti, hogy üljön egy burába, üljön otthon, ne csináljon semmit. Én nem tudom ezt csinálni. Tehát személy szerint engem nagyon megvisel a semmitevés, vagy hogy tegyük magunkat, hogy csinálunk valamit. Nem, én ezt nem tudom csinálni. Én tökéletességre törekszem, és azt szeretem, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk, vagy inkább ne csináljuk. Úgyhogy én nehezen élem meg ezt az időszakot.
Ilyen körülmények között, meglátásod szerint, mi lesz az egyetemi vizsgákkal?
Tehát valószínű, illetve több mint valószínű, hogy most a nyári szesszióban vizsgák online vizsgák lesznek. Ezt most minden tanár meg fogja oldani a saját tantárgya szerint adaptálva, hogy ő ezt hogy látja hatékonynak, és ezt hogy lehet lebonyolítani egyáltalán. Úgyhogy tisztességes legyen, korrekt legyen, és minél pontosabban fel tudja mérni a hallgatóknak a tudás szintjét és a tudását. Most az is hiányosság legalábbis. Én mindig figyelembe vettem azt is, hogy az évközben a hallgató hogy vett részt, mennyire aktívan vett részt, mennyire érdekelte, és mennyire volt aktív a tevékenységben az én óráimon. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartottam. Az, hogy neki esetleg a vizsgán konkrétan kihúz egy tételt, és akkor neki egy ilyen lámpaláza van, vagy izgulékonyabb, vagy lapszusza van egyszerűen, vagy pekhes, mit mondjak. Én azt kevésbé tartom relevánsnak, mint azt, hogy az a hallgató mondjuk egész évben oda tette magát, aktív volt, minden feladatot jól véghez vitt, tehát az sokkal fontosabb, tehát már a tanárnak megvan a képe, tehát őt pontosan kell tudja vizsga előtt, hogy ki mire képes, vagy ki mit csinált az évben, és milyen tudással rendelkezik. Most az, hogy a vizsgán konkrétan ő esetleg mellé fog, hát nem tudom. Tehát ha korrektül értékeljük, akkor mindent figyelembe veszünk. Ha csak a pillanatnyi felszabadultság vagy szerencséjét veszük a hallgatónak, hát akkor azt nem követjük figyelemmel, hogy ő végül is egy éven keresztül dolgozott, vagy nem dolgozott. Én azt fontosnak tartom, hogy azt vegyük figyelembe, mert végül is az tükröz igazán hosszú távon, amilyen tudással rendelkezik az a diák. Nem az, hogy most ő húz egy szerencsés tételt, és lehet, hogy a többi tételekből nem tud semmit. Én nekem is volt az egyetemen példa, hogy voltak osztálytársaim, hogy kiúztak, nem tanultak semmit, és kiúztak egy olyan tételt, hogy épp tudták. És akkor ő megkapta a nagyjegyet, és az, aki tanult, és esetleg egy vagy két tételt nem tudott, azt húzta ki, és az megbukott. Tehát nem annyira korrekt ez az egész. És ezért fontos azt is követni, hogy ki mit csinál egy éven keresztül. Tehát azt kell elsősorban értékelni és díjazni, mondjam.
Mi a helyzet az államvizsgával? Egyáltalán ilyen körülmények között hogyan lehet felkészülni erre a megmérettetésre?
Ez is nehéz. Tehát az államvizsgára való felkészítés is nehéz a vezető tanárnak. Tehát én minden évben azok a hallgatók, akiknek vezető tanára voltam a záróvizsgához, az államvizsgához, tehát én rendszeresen tartottam a kapcsolatot velük, és én úgy kezeltem az egészet, hogy bármikor zavarhattak, és bármikor hajlandó voltam találkozni, leülni, és megtárgyalni bármilyen apró problémát velük. Személyesen. Nem online, nem telefonon. Tehát leültünk, és akkor jött a hallgató, hogy ő most készített még 10 plusz képet a dolgozatához, meg kéne nézzük, hogy azokból használjon, vagy ne használjon. Leültünk egy laptopon, megnéztük, és eldöntöttük. Ez 10 perc, negyed óra. De személyesen. Ez megint kimaradt. Tehát ez megint egy szokatlan dolog, nagyon nehéz így, hogy küldözgetjük egymásnak, tehát ők küldik nekem, hogy haladnak, én küldöm vissza kijavítva, vagy különböző tanácsokat fűzök hozzá, akkor megint visszaküldi. Tehát ez a dupla-triplájára nőtt levelezés rengeteg időt vesz igénybe, és a hatékonysága fele annyi, mint hogyha találkoznánk 10 percet. És 10 perc alatt megtárgyalnánk azt, ami 2-3 levélfordulót igényel, és rengeteg időt. Tehát ez személyesen sokkal könnyebb lenne bonyolítani, úgyhogy ez megint egy nehézség, számukra is nagy nehézség. Tehát online lesz az is, úgy néz ki, az államvizsga, a záróvizsga. Tehát ők el kell küldjék, úgy van legalábbis jelen pillanatban előreállhatóan úgy lesz, hogy elküldik a dolgozatukat, egy bizonyos határidő van. Tehát be kell küldje a komplet dolgozatát, mellékletekkel, minden együtt, és mindenképpen utána ezt ki kell nyomtatni is, ezt a dolgozatot, mert az a normális, tehát a dolgozat fizikailag meg kell jelenjen, és kell létezzen, az bekerül a könyvtárba, tehát megmarad archívumba. Na most ezt megint kérdés, hogy erre van lehetőség, hogy ő ezt kinyomtassa, és hogy van lehetőség, hogy leadja, mivel az egyetem zárva van, tehát nem lehet bekijárni, tehát az is elképzelhető, hogy egy utólagos dátum lesz erre kijelölve, amikor a kinyomtatott példányt is le kell adja a hallgató az egyetemen. Ez megint egy kérdés, a jövő kérdése, hogy ez hogy és mikor lesz lehetséges, de egyelőre úgy néz ki, hogy a védés az online lesz. Tehát ő leküldi, akkor a bizottságnak minden tagja elolvassa, megnézi a dolgozatot, és akkor online lesz a megvitatás, a kérdések és a védés természetesen.
Mennyire érvágás szerinted ez a diákoknak, hogy nem tudnak a tanárral élőben beszélni, nem tudnak élőben személyesen segítséget, útmutatást kérni?
Ez is embertől függ. Tehát lehet, hogy van akinek ez mindegy, vagy nem igényli a személyes találkozást és kapcsolatot, van, aki igen. A legtöbben, én a saját tapasztalatom azt tudom elmondani, hogy a legtöbben igényelték, hogy igen, találkozzunk és beszéljük meg személyesen a dolgokat. Tehát erre volt igény, és azért én hajlandó voltam a szabadidőmből erre szakítani, mert ez rengeteg időt vett el, és hát ez nem a tanításon belül zajlott, hanem azon kívül. Tehát ez olyan, hogy szabadidőnkben találkoztunk, és én hajlandó voltam annak érdekében, hogy tudjak segíteni, hogy egy olyan dolgozatot tudjon elkészíteni, amire ő is büszke, és esetleg én is büszke vagyok, hogy én vezettem és irányítottam. Tehát ez most nem lehetséges, és igény lenne szerintem rá. Tehát mindenképpen igényelnék a hallgatók ezt a közelebbi kapcsolatot ilyen szempontból. Nehezíti a munkájukat mindenképpen szerintem, tehát nehézségeket gördít a haladásukba.
Összességében akkor miben lesz más ez az államvizsga az előző évekhez képest, mindent egybevetve?
Hát, ez szerintem utólag, az államvizsga után lehet majd ezt kielemezni, hogy végül is mi hogy volt, mert egy olyan dolog, ami még nem volt. Tehát ezt különböző forgatókönyveket el lehet képzelni, és kidolgozni, hogy ez hogy fog zajlani, vagy mi lesz az eredménye, vagy hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, vagy milyen nehézségekbe ütközünk, mert lehet, hogy lesznek olyan nehézségek, amiket az ember nem is feltételez, mivel egy újdonságról van szó. Tehát utólag jön rá, hogy végül is milyen nehézségekbe, vagy milyen buktatókba ütközött végül is a vizsga során úgy a komisszió, mint a hallgató. Tehát ez érdekes lesz ezt kiértékelni mindenképpen. Ez megint arra emlékeztet, hogy én az a generáció voltam, aki a liceumban kísérleti generációk voltunk. Olyan szempontból, hogy a 9. osztálytól elkezdve a 12-ig nekünk mindig kísérleti tankönyveink voltak. Tehát úgy írta rajta Román, hogy manual experimental. Tehát kísérleti könyvek voltak, és ez olyan volt, hogy az idén mi abból tanultunk, de a következő évben a szintén 9-es diák már teljesen más könyvből tanult. Tehát rajtunk kísérleteztek, és általában kiderült, hogy ezek mi félre sikerült kísérletek voltak. Tudnilik, olyan dolgok voltak, hogy 9-es könyvben olyan dolog volt, olyan tételek és fogalmak voltak vitatva, amiket a 11. osztályba bővítettek ki. És akkor sose felejtem el, a tanár mindig azt mondta, hogy hát ezt most így magoljuk be, ahogy van, aztán majd 2 év múlva megértsük, hogy ez miért van úgy. Tehát nem értettük meg, én mai napig nem értem. Tehát azokat a dolgokat, amiket én akkor nem tisztáztam, mai napig nem tisztáztam, és nem értettem meg. És végig ez a kísérleti dolog volt, az érettség is ilyen kísérleti anyagokból volt, és miután érettségiztünk, a következő generáció, akik utánunk jött, az teljesen más tantárgyakat tanult, teljesen más tankönyveket használt. Tehát mi voltunk egyedül generáció, aki ezt kifogta végig, 4 éven keresztül. És ez egy elég, én most utólag, ha visszagondolok, egy nagyon mély nyomot hagyott így. Olyan értelemben, hogy bizonyos dolgok ilyen magyarázhatatlanok maradtak mai napig, vagy érthetetlenek maradtak mai napig. Tehát olyan, nem volt egy logikája, hogy fel volt építve az egész tanterv, hanem egyszerűen itt találomra voltak összeállítva a tankönyvek, és azt kísérletezték, hogy ezt lehet, vagy nem lehet így. És mi fizettük az árát az egésznek.
Tibor, kezdünk a mai adásidőnk végéhez közeledni. Javasolom, hogy jövő héten még folytassuk a beszélgetést, hiszen rengeteg kérdésre nem került sor.
Hát, ha optimistább leszek, mert nagyon sajnálom, hogy én ilyen pessimistán látom ezt, de én így látom, tehát ha másképp látja, én annak nagyon örvendek, én nem mondom, hogy ez az én nézőpontom, ez jó. Én így élem meg, így látom. Így tudom becsülni ezt az egészet. Lehet, hogy az idő bebizonyítja, hogy nem volt igazam, vagy én magam rájövök, hogy hát lehet így is. Nem hiszem, de lehetséges.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönjük Jakab Tibor fotóművésznek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagybodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Pár nap múlva nyit a Marosvásárhelyi Kürtős Kalács. A hírekből tudjuk, hogy a kijárási tilalom alatt az emberek többségének a testmozgás, a rokonok és a barátok látogatása, valamint a Kürtős Kalács hiányzott a legjobban. A Marosvásárhelyi Tulipán utcai Kürtős Kalács mindhárom hiányosságot igyekszik pótolni. Mindössze egy pár napot kell még várnia, és újra megnyitja kapuit. Ha kimozdul a házból és felkeres minket, kürtősünkkel meglepve szeretteit, illetve önmagát, már is teljesül mindhárom kívánsága. A digitális világ, a lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, hogy a legjobb kürtős sütőt elvitte a koronavírus. Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. Nyitva szerdától vasárnapig 12 és 19 óra között.